Jó napot kívánok! Mesés görög tájakon járhat, aki az új Fejős Éva regényt olvassa, és közben számos ismerős probléma is felbukkan, a gyötrő múlt vagy az újrakezdés nehézségei, titkok a családban, egy új, nehezen elfogadható állás lehetőség, és akkor a regényben megjelenő krimiszáról még nem is beszéltem. Örökre görögbe, ezzel kezdünk mindjárt, azután pedig egy spirituális életmód, és mondhatjuk, hogy szemléletváltoztató könyv lesz a témánk. Szabó Vivien kötete, mindennapi égi segítség, út a boldogság megéléséhez. Ugye velünk töltik ezt az órát?
Könyvben utazom!
Kisgyerekes anyaként Ladányi Niki fantasztikus, egyben ijesztő állásajánlatot kap. Legyen a Mademoiselle nevű női lap főszerkesztője. Azonban a magazin tulajdonosi körét le kell nyomoznia. Erre az éppen Santorinin nyaraló magánnyomozó nagyanyját kéri meg. A nagyi meglepő dolgokat talál, de nem ér rá teljes erővel ezekre koncentrálni, mert egyrészt a barátnőjét kell megmentenie egy szerinte csaló göröktől, másrészt végre szeretné lebuktatni a helyettes főügyészt, akit sokakkal ellentétben ő bűnösnek tart. Krimiszerű regény és gyönyörű helyekre visz Fejős Éva a legújabb könyve, az Örökre görögbe. A népszerű írót a karaktereiről és az őt, így aztán a szereplőit is foglalkoztató problémákról kérdezem. Mindenek előtt azonban arról, hogy mire ad lehetőséget a szerzőnek, ha egy idős, agilis figurát szerepeltet a könyvében.
Én nagyon szerettem a nagyon fiatal, meg a nagyon idős hangokat, mert azok már nagyon erős karakterek, és hát jó velük játszani. Ilona, a magánnyomozó, Ladányi Niki, egy viszonylag állandó főhősöm, aki egyébként ebben az Örökre görögben is szerepel, az ő nagymamája, és a nápolyi vakációban patant elő a fejemből tulajdonképpen, és már ott elkezdett keverni, kavarni, és hát ez egy tök jó játék, hogy ugye egy krimi olvasó, meg krimi kedvelő idős asszony, aki unatkozik otthon, és ezért nagyon sok galibát csinál, és aztán rátalál a saját útjára, hogy elmegy egy magánnyomozó mellé dolgozni. A nápolyi vakációban még el is rabolják, tehát rögtön belecsap a közepébe, és hát aztán valahogy ő velem maradt, és egyre bátrabb, egyre erőteljesebb a hangja, és hát korábban, a korábbi kötetekben nem nagyon voltak barátai, mert ki nem állhatta az embereket, tehát ő úgy egy jópofa hős nekem, hogy alapvetően belül mélyen szerethető, meg belül mélyen ő is szeret sokakat, de ez nem látszik. Tehát nekem is egy ilyen hosszabb barátkozás volt vele, mire kiderült, hogy szerzett magának egy barátnőt, aki hogy nem egy másik Fejős Éva regény folyam idős hősnője, aki a csajok van, meg a csajok kettőben is felbukkant, ő a Luisa, és két egyébként egymástól nagyon különböző karakter, ahogy így megpróbálnak összesimulni Santorini szigetén.
Luisa influencer. Neki teljesen természetes, hogy az Instagramon teszi közé éppen aktuális mondani valóját, és még közönsége is van, és pont erről fontos beszélnünk, hogy mi az, amit ez a generáció, tehát ez a 80 fölött már, szóval mi az, amit ők kimondhatnak, amiben ők hitelesek, amiért ők feltűnnek, vagy mondjuk Ilona esetében, ami miatt nem látszanak.
Nálam nem először van idős karakter, aki meghatározza egyébként a regényt, meg ő maga a hitelesség, meg az ő életútjából egyébként tanulhatnának a fiatalok is, meg az ő életörömükből. Én, mint szerző is egyébként tanulok tőlük. Részint azt, hogy már nincsenek, talán régen se voltak, csak a fejünkben egyébként ezek a korhatárok, hogy mit tudom én, már 70 évesen nem utazik, vagy 80 évesen például nem utazik az ember, mint ahogy ugye itt az Örökre görögbe idős hősnői közül Ilona először utazik életében, és akkor is ilyen messzire. Tehát, hogy szerintem még ez is benne van a mai világban, hogy lehet, igen, influencer is, biopofa lehet. Tehát, hogyha ott van mögötted a megélt X évtized, akkor szerintem megmutathatod a fiatalabbaknak is, hogy van kapcsolódási pont, sok kapcsolódási pont van az idősebb meg a fiatalabb korosztály között, és alapvetően a hőseim nem idősek, de azért van egy-egy ilyen marka, vagy sokkal fiatalabb, vagy sokkal idősebb, vagy mindkettő hősöm, aki megadja a kezdőlökést, szóval, hogy nem igaz, hogy az idősebb nem tudja felvenni a tempót, nem igaz, hogy a fiatalabbnak nincs ideje meghallgatni, mert előbb-utóbb meg fogja hallgatni, szóval szerintem ez egy ilyen kis átjárás a korosztályok között is, szinte minden Fejős Éva regény.
Nem tudom, hogy a cselekményből mennyit lehet elárulni, de azért az fontos, hogy Ilona miért utazik most Santorinire.
Aki velem tartott a Margarita olvasása, az tudja, hogy Ladányi Niki egykori szerelme, most pedig férje és gyerekének apja, nyomozó, ügyészségi nyomozó, és hát van egy főnöke, akiről hát nem dőlt még el. Vagy tulajdonképpen Ilona azt feltételezi, hogy András főnöke, aki egy főgyész helyettes, benne van sötétebb dolgokban is, mert túlságosan közel van a tűzhöz, túlságosan jól él ahhoz, hogy közalkalmazott legyen. Furcsa neki, hogy egy tájföldi gumigyárból van a vagyona, és hát olyan furcsa az egész családja. Egyébként a legizgalmasabb karakter számomra pont a főgyész helyettes ebben a regényben, természetesen csak képzeletben főügyész helyettes, ezt azért fontos elmondanom, hogy minden szereplőm általam kitalált személy. Nyilvánvaló egyébként, hogy mindig figyelem azt, hogy mi történik, mint újságíró, vagy egykori újságíró. Egyébként is érzékeny vagyok a hírekre, meg bárhol várakozom, mindig pörgetem a híreket, mert nekem nagyon fontos, hogy amikor én regényt írok, akkor legyenek olyan kis kapcsolási pontjaim a valósággal. Tehát, hogy ne elrepüljek egy tengerpartra, ahol két szerelmes egymásra talál, hanem legyen benne olyan, amiről tényleg azt mondod, hogy fú, ez tényleg ez olyan, mintha. Vagy ez tényleg nálunk is játszódhatna. Mint ahogy azt gondolom, hogy a karaktereim is azért jó, az idős karakterek ebben a regényben egy kicsit eltúlzottak, az biztos. De általában a karaktereimre azt szokták mondani, hogy egy fejős év a regényhős bármikor beléphet az ajtón. Tehát, hogy azért magunkra ismerünk bennük, meg valahol a történetekben is. Az már más kérdés, vagy talán azért is szeretik az olvasóim a regényeimet, mert azért elemel mégis a valóságtól, de valahol ott van ez a rengeteg kapaszkodó, ami mégis ott tart minket.
Hát vagy megteszik a hőseid azt, amit az ember szeretne titkon, de nem teheti. Most ugye a Margaritáról jutott eszembe, hogy azért ott az egy olyan SMS vagy e-mail áradattal indul, amire szerintem az élet bizonyos pontján mindenki gondol, hogy mindenkinek őszintén jól megmondani, hogy mi a helyzet.
Meg ott a Margaritában ugye van egy ügyvéd, akit már olyan szépen befippantott egy korrupciós háló, hogy abból azért kilépni, ahhoz is kell bátorság, tehát tényleg az vagyok az igaz, hogy a szereplőim azért könnyebben bátrak, mint talán az életben az ember. Az már más kérdés, vagy talán azért is szeretik az olvasóim a regényeimet, mert azért elemel mégis a valóságtól, de valahol ott van ez a rengeteg kapaszkodó, ami mégis ott tart minket.
Ez a két regény összetartozik, tehát hogyha valaki kézbe veszi ezt a frissen megjelent Örökre görögbe könyvet, az aztán kezdje a Margaritát is olvasni?
Nyilván a Margarita az előzménynek nagyon jó az Örökre görögbehez. Az Örökre görögbe pedig nagyon jó lesz az Atén végállomáshoz, mert egyszerűen még itt nyitva maradt két szál is ebben a regényben. Nem titkoltam egyébként azért, mert szerettem volna Atént egy picit jobban bemutatni. Meg amikor írtam, akkor annyira ott voltam Aténban is, és úgy éreztem, hogy egy kicsit kevesebb szerepel, vagy jelenik meg Atén, mint helyszín, és kicsit szeretném jobban bemutatni, meg szeretnék elkirándulni a meteorákhoz, és hát az a lényeg, hogy nem teljesen zárul le a történet. Egyébként pedig sokan vannak, akik mostanában kapcsolódnak be a könyveim olvasásába, és hát nekik minden könyvem végén ott van egy lista, egy ilyen megjelenési lista, mert azért azt gondolom, hogy mégiscsak a legjobb az elejétől kezdeni, mert akkor kronológiailag együtt vagyunk.
Atén milyen közeg egy regényhez? Adél például, aki ott él, ugye, ő balerina, minden nap, amikor kinéz az ablakon, akkor olyan lelkesedéssel beszél.
A plaka, ami nekem nagy kedvencem, ott a kis szűk sikátorokban jönni, menni, fölét borulnak a hatalmasan őt citromfák, vagy mondhatnám, hogy citromlugasok, a leenderek között, a kicsi boltok, én ezt mindent nagyon imádom, kis éttermek, hangulatos, nem átverős, nekem nagyon nagy vágyam visszamenni. Érdekes, mert Aténban legalábbis, hogy az olvasóim, akik már írtak, még nem olvasták a könyvet, de hogy Aténet oda nem is gondolták, hogy el kéne menni, és így volt ez a nápolyi vakációnál Nápollyal is, és mondhatom, hogy rengeteg olvasót küldtem, ez időzőjeles, de párszal utaztattam úgy el Nápolyba, hogy elolvasták a Nápolyi vakációt, és azt mondták, hogy tényleg Nápoly ez ilyen élhető, meg jó város, mert hogy az volt róla a képük, hogy ott sok a zsebtól vagy, büdös van, nagyon nagy a forgatag, meg minden, de közben meg Nápolyban ott vagy, hát annyira jó hangulatú az egész, meg közel a tenger, meg közel a belváros, meg most már azért sokkal biztonságosabb is. Szóval ezt remélem valahol, hogy most nem, mintha én utazási ügynök lennék, csak hogy valahol azért Athén is egyrészt könnyen megközelíthető, fapadósok is járnak, és nagyon méltó arra szerintem, hogy minél többen felfedezzük.
Szantorinin teljesen óvatlanná válnak az odaérkezők, elandalítja az embert. Ugye Athén az egy picit így szorosan tartja pont ettől a nyüzsgő zsufoltságától, és ott van a Karib-térségben egy sziget, ahol pedig azt gondolnánk, hogy aki ott nőtt föl, na annak aztán semmi baja nem lehet. Pontosan ezért, mert van egy képünk róla, és ezekkel a figurákkal, vagy az ő történeteikkel mindig változtatsz ezen. Mennyire hagyod őket újra kezdeni? Itt ezen a Karib-szigeten ketten is megpróbálják felszámolni a múltjukat, és úgy csinálni, mint hogyha az nem lenne, és várni, hogy na majd most akkor megoldódik, és minden másként lesz.
Valószínűleg nem igazából tudatosan, de azért minden regényemben vannak újrakezdők, és talán ez összefügg azzal, amit az olvasóim rendszeresen visszajeleznek, hogy kapnak a regényeintől valamiféle lökést, vagy bátorságot egy-egy döntéshez. Mert az biztos, és ezt mondjuk mondhatom minden karakterem nevében, vagy ez az ő üzenetük, hogy mondjuk van egy olyan helyzet, amiben nem érzed jól magad, akkor gyakorlatilag minden döntés, ami lépésre sarkal, az jobb, mint az a döntés, hogy nem csinálsz semmit.
Itt ezen a szigeten egy középkorú férfi egy nagyon fiatal helybeli lányjal él, a férfi nagyon gazdag, és gondtalannak tűnik, és csak akik közel élnek hozzá, azok tudják, hogy azért nem annyira gondtalan az ő élete. Vívódik elég erősen, úgy tűnik.
Tudod, azért nagyon furcsa, mert ugye ez a férfi karakter, ez egy bűnös. Amikor én elkezdtem írni, ez nem először van így, mert ez a Bangkok Transzcendentális így volt, hogy volt egy ilyen hősöm, akit én kifejezetten negatív karakternek tartottam, és meg akartam büntetni. Hát és egyelőre nem úgy hozta a sorsa, vagy nem engedi. Nyilván ez egyrészt az is, hogy szerzőként én minden karakteremet nagyon szeretek. És nyilván jó nagyon egy bűnös karakterrel dolgozni, mert az a szint az egésznek, vagy az is szint ad neki, de ugye nem így szerettem volna. Tehát én elég durván szerettem volna befejezni vele ezt a történetet, de nem hagyta. Mindegy, folytatódik tovább, de ezt már rég beláttam, hogy nem tudok mindent keresztül verni a hőseimet.
Nyilván minden olvasónak megvan a kedvenc karaktere, valamiért nekem Laura volt a kedvencem, mert ő egy ilyen csöndes, szemlélődő típus, nagyon komoly fájdalommal a lelkében. Kicsit azt kell, hogy mesél róla, mert hogyha újrakezdésről beszélünk, akkor neki is újra kell kezdeni úgy, hogy valami olyasmiért, hogy úgy mondjam, bűnhődik, vagy bünteti magát, amit nem is ő követett el.
Laura egy politikus feleség, aki önként vállalta, hogy ő a háttérben marad, ott vannak a gyerekei. Ő a Nápolyi vakációnak az egyik hősnője, és egyébként Ladányi Niki újságíró férjének, az ügyészségi nyomozó Andrásnak a testvére. És hát ugye itt a családi dinamika is elég érdekes, mert a Nápolyi vakációban ő gyakorlatilag bujkált a testvére elől, azért, mert Laura ott is a család miatt, de egy bűnözőt bújtatott. Amellett, hogy ott volt neki a politikai bűnöző férje, akivel is ott abban a regényben változott meg a dinamika, mert egy bántalmazó kapcsolatban élt, abszolút elnyomottnak érezte magát, amikor egy pofon után ő visszaadta. És akkor ott hirtelen minden megváltozott kettejük között, és amikor ugye a férje egyébként másik regényben el kellett, hogy meneküljön. Ez a November lányában volt, mert bérgyilkosokat finanszírozott. Akkor Laura gyakorlatilag egyedül maradt, de akkor rájött, hogy ő mindig is egyedül volt. És hát neki az egész múltját kell feldolgozni, úgyhogy hogy a gyerekeinek is valamit mesélni arról, hogy miért ment ő bele ennyi kompromisszumba. És ő a mai napig azzal vívódik, hogy persze próbál jótékonykodni, meg mindig próbált másoknak segíteni, de hogy ő gyakorlatilag elfogadta azt, amit felkínált neki a férje. Mondjuk úgy, hogy a hallgatásért cserébe, vagy a lojalitásért cserébe, ami nyilván egy házasságban alap egyébként, hogy a két fél lojális egymás iránt, de inkább itt neki kellett lojálisnak lennie, és hogy ő egy csomó anyagi előnyt kapott ezért cserébe, és hát most is az átlagnál jobban élt, most annak ellenére, hogy felajánl ide-oda alapítványokba pénzt, azért ő ezt tudja, és ezért vívódik is, de ő nem mert egy új életet elkezdeni a nulláról. Ráfogja a gyerekeire, meg arra, hogy jövőt kell nekik biztosítani, és nyilván egy anya így is gondolkozik, de Laura nem mer megtenni egy fontos lépést, hogy egyedül felfedezze saját magát. Tehát ő most regényekre így időnként visszatér, és nem történt vele semmi. És most tett mondjuk egy lépést, hogy elment a lányához Athénba, mert ugye az, hogy nem lép és elfogad egy olyan helyzetet, amiben nem érzi igazából jól magát most sem, az azzal jár, hogy pánikbeteg, hogy kényszer cselekedetei voltak, tehát hogy ő neki még nagyon sok dolga van saját magával ahhoz, hogy tényleg jól alakuljon minden körülötte. Remélem egyébként, hogy egyszer lesz mersze egy olyat lépni, ami elvezeti őt, hogy békében legyen önmagával.
Na és van-e mersze Nikinek? Térjünk vissza ehhez a női laphoz, ami megújulni készül. Milyen legyen ennek a női lapnak a profilja, hogy az Niki számára vállalható-e, hogy dolga-e, hogy akkor most a gyerek mellől elinduljon dolgozni? Ez mind kérdés számára, vagy van itt, amiben valami más is?
Szerintem elsősorban az, hogy egy oknyomozó újságíró, az én vágyott újságíró, nem, vagy személyiségem a Niki, és hát én mindig drukkolok neki, mert azért általában végül jól jön ki ezekből a nyomozásokból, de eléggé bevállalós, elég bátor. Most ez nyilván hiányzik neki, úgyhogy otthon van a gyerekkel, de megtalálják egy olyan magazinnal, mert azért a Niki karaktere, hát ő a karibi nyárban jött be először, amikor ő kapott egy hajóutat a főnöknőjétől, hogy írjon arról, és ő pont azt gondolta, hogy valami jó kis riportos feladatot fog kapni, és nem is akart elmenni egy luxus hajókázásra, mert minek? Mert ő nem ilyen típus, ő azt tetti, hogyha mindig van valami, amit kell fejteni. És hát maradt is ilyen. Tehát neki kellenek a kihívások, ugyanakkor ott van a nyomozó férje, akitől azért kap ilyen-olyan információkat, meg kiszedegeti belőle, és hát valahol ő is a férje főnöke után nyomoz azért egy kicsit, és hát ezt nyilván nem szereti András, hogy a felesége családja kinézte magának a főügyészhelyettest. Szóval Niki olyan feladatot kap, hogy főszerkesztem egy magazint, egy ilyen glossit, ami igazából nem az ő pályája. Ezek a divat, meg főzés, ez nem az ő világa. Ugyanakkor most az is elveszi a kedvét, hogy azt mondják, hogy egy picit, mert ő hozza a jó kis témákat a Tájföldről, a hosszú nyakú asszonyok sorsáról, meg illegális kutyaszaporítókról, meg bármiről, de hogy még az is feladata lenne, hogy egy kicsit csúnya szóval lebutítsa ezt a magazint, és nem érti tulajdonképpen, hogy miért őt kérik föl erre, mikor ő inkább több sorsot mutatna meg nehezebb sorsokat, ami nyilván egyébként egy glossziban nem annyira illik. Ez egyébként annyiból reflektál szerintem a mai valóságra, hogy a nyomtatott sajtó szinte összes lapjára jellemző, hogy esik a példányszám, és még talán a glosszi az, amit jobban fel lehetne tartani, mert az interneten nyilván lehet találni divatfotókat, de azért a glossinak ott van a nagy előnye, hogy megfogod szép fényes lapon, illatos, szép képek, esetleg egy-egy olyan írás vagy novella benne, vagy tárca, ami miatt elrakod olyan interjú, tehát ott még van lehetőség hosszabb interjúkra, írott interjúkra, tehát hogy alapvetően szerintem ez a műfaj, hogyha jó alap, és nem lebutítják, de mégis megtalálják azt az olvasó közönséget, aki meg tudja venni, akkor szerintem ez mindenképpen életképes. De hát Niki egyelőre nem látja át, hogy ehhez miért ő kellene, hogy egy kicsit kevesebb konyha, kevesebb divat, de kevesebb ilyen riport, hogy akkor mi legyen, akkor miért őt keresték meg erre. Itt is van egy megfejtés, amit most nem mondok el, de egyelőre bizalmatlan. Ő egyébként is mindenkivel szemben bizalmatlan egy kicsit.
Örökre görögbe. A te boldogságod hol kezdődik? Fejős Éva regényét a szerző saját kiadója az Erevan jelentette meg. Most hírek azután mindennapi égi segítség, Szabó Vivien beszél új könyvéről.